Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves hallgatóság! Nagyon jó helyzetben vagyok, bár nem beszéltünk össze, mert Márai Tamás nagyon szépen megalapozta azt, amit mondani szeretnék, és így egy kicsit könnyebb dolgom van, sőt részben Gál Zoli is érintett olyan témákat, amivel sort kerítünk. Három téma körül szeretnék körbejárni. Az első önmagáért beszél, eljutottunk a petaflops teljesítményű gépekig, hogyan tovább. A második, az két, hát mondjuk úgy esetbemutatás lesz. Én amikor a feleségemmel orvosi kongresszusokra megyek, mindig ezeket élvezem legjobban. Ez bárki megérti, és nagyon tanulságos is tud lenni. A harmadik, az pedig mindaz, ami az elmélet szintjén vagy a vágyakban létezik, ebből valami megvalósult már, erről szeretnénk majd néhány szót szólni. Ugye elhangzott már, hogy tavalyi év végére, a tavalyi top 500-as listának az első 10 helyezettje már petaflop teljesítményű. És én is azon igyekeztem, hogy ez valahogy hogyan tudjuk felmérni, hogy mit jelent ez. Tamás egyfajta szamár vezetőt adott hozzá, hogy föl tudjuk mérni. Én egy másikat gondoltam ki, hogy 1996-ban kerültem én a Siliconhoz. Meg kéne tippelni, sőt, hát a Tamás előadásán, aki figyelt, azt meg is tudja mondani, hogy akkor a júniusi listában mennyi volt az első helyzet a top 500-as listán. Hány flop teljesítményű volt. És ez nem költői kérdés, hanem bekiabálós. Itt volt a legjobb, 220 gigaflops volt a teljesítménye, ami azt jelenti, hogy a 2011-es novemberihez képest ugye 45 ezerszer kisebb teljesítménye volt. És ez egy nagyon nagy gép volt, mert a lista top 100-ba be lehetett kerülni 14 gigaflopsos géppel, és a lista aljára pedig 3,1 gigaflopsos géppel. Tehát, és 96-ban, hát az nem volt annyira régen, 15 év ugye a tavaly év végéhez képest, hát sokat fejlődött a technika. Hogy jutottunk el a petaflopshoz? 2007-ben még nem volt ilyen gép a listán. 2008-ban már megérezték a gyártók, hogy most ez a küszöb, amit meg lehet ugrani, ketten is adtak el, illetve vettek, telepítettek ilyen gépeket. 2009-ben még nem nőtt a létszám. 2010-ben már 7 ilyen gép volt, és 2011 év végére már a top 10 az csak petaflopsos gépekből állt, sőt, hogy az első helyezett az már 10 petaflopsos volt. Hogyan tovább? Az a becslés, hogy 2018-ra 498 petaflops gép lesz. Ez a szám onnan ennyi, hogy lesz 2 exaflop teljesítményű gép. Tehát ettől lejjebb is lehet még petaflopsosak, de ez a prognózis. Ahhoz, hogy ezt elérjük, azért van néhány aprónak tűnő nehézség, amit le kell győzni. A sűrűség, vagy mondhatnám azt, hogy teljesítménysűrűség. Ha a mai technológiát használnánk, és elfelejtünk minden egyéb problémát, akkor több tízezer reknyi gépet kéne letenni egymás mellé, hogy meg összejöjjön ez a teljesítmény. Ez nonsens. Tehát jóval növelni kell a teljesítménysűrűséget. Az áramfogyasztást nem meglepő módon csökkenteni kell, igen-igen drasztikusan, hogy mondjuk abba a nagyságrendbe essen, mint a mai petaflopsos gépeké, mi alatt ezerszer nagyobb teljesítményt nyújt. Nagyon növelni kell a rugalmasságot, hogy egy ekkora monstrum jól használható legyen, tehát a komponensek felhasználásában, a konfigurálhatóságban, particionálhatóságban. És a kommunikációs overheadet csökkenteni, ez is egy nagy kihívás, hiszen ez több millió processzor magot fog jelenteni ez a gép, amelyeknek ha az együttműködése az a gép számítási kapacitásának a felét elhasználja, hogy ezt menedzseljen, akkor nem jutottunk sokra. Ezek a megoldandó feladatok. A Silicon és az Intel az elhatározta, hogy ezt megvalósítja 2018-ra. Tehát nem csak álmodoznak, de itt érdemes is megállni, hogy fölbukkan az emberben egy gondolat, felötlik, hogy hát szép-szép ez az exaflop, de hát 2018-ban itt a teremben ülőknek mindannyian vagy a világ még 190 országában pont ugyanannyi esélye lesz egy exaflopos gépre, mint ma egy petaflopos gépre. Minek rugózunk akkor? Mi itt, ami nekünk ebből érdemes? Kettős céllal készül ez a gép. Az egyik az, hogy elkészüljön az elflopos gép, amelyik ilyen paraméterekkel bír, nagyjából 256 regbe bele fog férni, bele kell, hogy férjen, 1 milliárd IOPS-ot tud. A fogyasztása, lehet látni, hogy 20-30 megawatt környékén lesz, erre lehet számítani, és ebből nem lesz sok annak idején, mert mitől lenne sok? De szükség van rá, a feladatok már most megvannak, amelyek igénylik ezt a teljesítményt, például mondjuk a klímakutatás tipikusan ilyen, de már bizonyos esetekben az időjárás előjelzés is igényli ezt a teljesítményt, és a feladatok mindig nőnek. De a sokkal fontosabb, hogy ugyanakkor a petaflopsos gép az mindenki idézőjelben mindenki számára elérhető. Ugyanúgy, aki ma képes venni egy telerek korszerű számítógépet, akkor is fog tudni venni egyet, egy regbe nem is egy petaflop, hanem közel 4 petaflopnyi teljesítmény bele fog férni. Reasonable, elfogadható fogyasztása lesz, és ez viszont tömeges elterjedtségre számít. Ez az, amiből ugyanúgy profitálunk, mint a hadipar vagy a Forma 1 fejlesztéseiből, amiből a legjobb dolgok lekerülnek abban a régióban, ahol megfizethető és mindenki számára használható. Ránéztem erre a képre, amikor föltettem, és az jutott eszembe, hogy a hallgatóság joggal kérdezi, hogy a gazdagréti lakótelep panel szigetelése az hogy kerül ide. Ez nem az, bár lehetne, az is már nagyon hasonlít hozzá. Ez így madártávlatból az a rendszer, ami nagyjából várható, a 256 regnyi exaflopos gép. Arról volt már szó, hogy milyen technológiai áttörések szükségesek ahhoz, hogy elérjük ezt a teljesítményt, de hát a legfontosabb, hogy legyen meg ez a számítási teljesítmény. Ez nagyjából ilyen 125-szeres faktort igényel, ugye a tavaly évvégi maximális teljesítményekhez képest. Hogyan jön ez össze? Miből lesz ez a növekedés? A Moore törvény jön a segítségünkre, 25-szeres faktort ad. Tavaly évvégihez képest 7 év, 2018-ig másfél évente duplázódik a számítási kapacitás. Az ugye 4,66-szor van meg a másfél a 7-ben, 2 a 4,66-on, az csontra kijön a 25. Oké, megvan. Onnan jön a maradék 5-szeres teljesítmény növekedés, ami azért nem kevés. Hát ehhez kell valami gyorsító kell hozzá, ami a gépek alkotó eleme lesz, hogy az a újabb ötös faktor meglegyen. A GPU tűnik, vagy tűnt egy olyan eszköznek, amelyiket kedvel használnak itt-ott. Silicon az elmúlt 2 évben a igazán nagy HPC-s ügyfeleinél több száz helyen végzett kutatást, vagy hát interjúkat, hogy viszonyulnak a GPU-s megoldásokhoz. És hát az jött ki belőle, hogy az ügyfelek egy része, ez a jóval kisebbik része, rendkívül elégedett a GPU-kkal. Tehát nagyon, nagyon bejött nekik, mert kevés kódjuk van, olyan kódjuk van, örömmel használják a GPU-kat. A nagyobbik része a usereknek viszont ilyen vagy olyan okok miatt a gyakorlat szempontjából nem igazán tudja használni a GPU-s gyorsítókat. Van alternatíva. Ez az Intelnek a Mike architektúrája. Engem nem fizet az Inteltől lehet megoldásokat vagy prezentációkat hallani. DOA-ban nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Ez egy kóprocesszor, amelyik X86-os lapkákból tartalmaz több tízet. Különböző generációkban, ahogy majd következnek, 30-at, 50-et, 64-et, még többet. Nagyon fontos az, hogy X86-os lapkákból áll ez a gyorsító. Ez az idézet önmagáért beszél, és nagyon fontos megjegyezni azt, az illető se nem Intel-es, se nem szilikonos, aki nyilatkozta, hanem HPC-s heavy user, hogy ami miatt az SGI is a Mike architektúra mellett döntött, mint a exaflopos gép egyik fő technológiai pillére miatt, hiszen manapság a szoftver kérdés nagyon-nagyon élesen előjön a HPC-ben. Hogy megvesz valaki egy gépet 5-10-20-100 millió dollárért, attól függ, hogy éppen mekkora gépet vesz, és az, hogy megfelelő alkalmazást kapjon hozzá, ha éppen nem ő fejleszti, ez ugyanilyen nagyságrendű pénzekbe kerül. Pláne, hogyha ez ipari licenszek, tehát olyan, ami nem kutatói berkeken belül elérhető. Tehát a szoftver ellátottságnak rendkívül nagy jelentősége van. És a hardware iparág abba az irányba megy, hogy minél több standard eszközre építve készüljenek nagy gépek, a CPU, az op rendszer, tehát minden lehetőség szerint olyan standard legyen, ami miatt a szoftverek jól futnak a gépen. Ugyanígy, ha egy exaflop gép elkészül addigra, és teljesen más architektúrát használ, teljesen más programozási gyakorlatot igényel, mint ami addig megszokott volt, nagyon-nagyon nehéz lesz eladni, hiszen a független szoftverfejlesztő cégeket meg rábeszélni arra, hogy néhány gép kedvéért portolják a dolgaikat valami bonyolult architektúrára, ez egy elég kilátástalan feladat. Mit tud a Mike ezen a fronton? Ez egy jó kérdés. Bal oldalt egy mostani Xeon, lehetne már 8 magos is, de ez 6 magos, jobb oldalon a Mike. Egy kicsi kódrészlet, és ma, ha az ember azt akarja, hogy a Xeon 6 magján fusson, ezt a sort be löki a kódba, és megy. Ezt használják gyakorlatban. Mi a helyzet, ha Mike mind a 32 magján szeretnénk futtatni? Hasonlóan egyszerű módon elérhető ezt. Nem kell gyökeresen átírni a programokat, hogy használni lehessen ezt az architektúrát, hanem a meglevő x86-os nagyon-nagyon domináló programozási gyakorlatot lehet tovább használni. Ez a jövő, amire a Silicon feltette itt az Intel-lel a fogadását, hogy ebben az irányba halad, és meglátjuk 2018-ban, hogy lesz meg az exaflopos gép. Most jön a néhány eset, két esetet mutatok be. Amikor ezt elkezdtem végig gondolni, akkor az jutott eszembe, hogy ez olyan, mintha a titkos szolgálat vezetőjét a esti híradóban megkérdezik, hogy ugyan mondja már el, hogy hogyan és mit csinál a maga a szervezete. Tehát körülbelül ennyire lehet elmondani ezeket, de mégis megpróbálok ezt a két esetet úgy összefoglalni, hogy legyen benne tanulság, meg ne is értsen semmilyen non-disclosure agreement-et. Ez egy európai beszerzés volt, nem is olyan messze tőlünk, és ez egy nagy szuperszámítógép központtól, több különféle architektúrájú gép van már évek óta, és ők most eldöntötték, most épp egy SMP típusú gépet fognak venni. Körbenéztek a piacon, hogy mit lehet kapni, volt is vágyuk, hogy mit szeretnének venni, de elkezdték előkészíteni a tendert, hogy ez megvalósulhasson. Szeptemberben be is kellett adni a tendert, és itt már kiderült az, hogy a kialakított értékelési szempontok nem tükrözik a vevő igazi igényét. Ez nem csak a HPC-ben, ez a közbeszerzésben gyakori probléma. Nehéz úgy összeállítani a ponttáblázatot, hogy valóban az a gép jöjjön ki győztesen, amelyiket a vevő szeretné. Bár ez nem konkrét géptípusra vonatkozik, hanem arra, hogy azokkal a műszaki paraméterekkel, azokkal a gyakorlati szempontokkal jól felszerelt gép, ami megfelel a vevő igényeinek. Ennél nagyobb baj is volt. Megkötötték a nyertes gyártóval a szerződést 2010 decemberében, de ebben a beajánlott gépben szerepelt egy olyan komponens, ami még csak adatlapon létezett. Természetesen, hogy az adott gyártó az váltig állította, hogy ez készül. Az adott vevő lesz az első, aki a világon megkapja ezt a szükséges komponens, amitől az a gép SMP lesz, így megköttetett a szerződés. De áprilisig még ezt nem sikerült leszállítani. Pont az a lényeges komponens hiányzott a gépből, amelyik SMP-vé tette volna ezt a gépet. De még júniusig se sikerült ezt leszállítani, tehát valóra vált az, amit mindenki mondott a vevőnek, hiszen ez az iparágban egy köztudott dolog volt, hogy ez a valami nem létezik. És ilyenre ritkán van azért precedens, tehát egy megnyert projekt teljes elkaszálása, ez viszonylag ritka, de itt megtörtént az, hogy szerződés bontott, az addig leszállított dolgokat tessék hazavinni, és új tendert írtak ki. Hát a happy end, ha én adom elő, akkor biztos, hogy ez lesz belőle, hogy egy UV-t vettek utána egy másik tender keretében. Az viszonylag hamar lezajlott a tender, meg is vették 2048 magos 16 terabájt közös memóriát, tehát az egy gép, mint egy PC, az egész teljes memóriaterületet egyben látja vízhűtéssel, és ezt megkapták októberben. A tanulságok az, hogy a tender felmérésnél érdemes valóban tisztába jönni azzal, hogy mit lehet kapni, mikor lehet kapni, mi mennyibe kerül, és mi mennyit ér az embernek. Másik, hogy nagyon-nagyon-nagyon, sőt még annál is gondosabban kell összeállítani az értékelési szempontokat és szimulálni a pontozást, mert különben olyat kap a vevő, amilyet nem szeretne. Én mondom, hogy a gyártók nagyon huncutok, és azt ajánlják meg, amivel meg lehet nyerni. Ha a pontozás olyan, akkor ajánlanak 10 terabájt diszket és egy CPU-t, hogyha ezzel lehet nyerni, és nem biztos, hogy ezt szeretné az illető vevő. És a tanulság az, hogy egy évet elvesztegetett azzal, hogy hozzájusson egy számára alkalmas géphez. A következő szlájdon ennek az alsó jobboldali gépnek a konfigurációja éppen megegyezik az előbbi esetben bemutatottal, nem is szeretnék erre több szót vesztegetni. A másik beszerzés volt Poznányban, egy GPU-val bővített klaszter. Lehet látni, hogy elég nagy, 227 nódos, és 7264 kor volt benne. Persze, ez már az Interlagos processzor AMD-nél a kor az megy könnyen, tehát ez 16 magos processzorokból áll össze. De lehet látni, és ugye nódonként egy vagy két komoly GPU volt benne. Ez itt egy érdekes dolog, hogy a GPU-s rendszerekben a peak performance az jóval meghaladja azt, amit mondjuk egy limpakkal ki lehet hozni belőle. Tehát lehet látni, hogy erre nem az ideális, de ezzel a 100 teraflopszal a júniusi listában még bizony elég előkelő helyen fog szerepelni ez az installáció. Lelőtte a point nekem ez. A Total kőolaj óriás, kőolaj forgalmazás, kutatás, feltárásban. Ő vett itt abszolút a közelmúltban egy gépet, ami már le van szállítva, telepítve van, és lehet látni a nagyságrendeket. Tehát ezzel a 2,3 petaflopszal, ezzel a tavaly évvégi lista azt hiszem harmadik vagy negyedik helyére utazna be. És ugye a top 500-as lista döntő többségét, az első 100-ban majdnem minden, olyan installációk foglalnak el, amik valami általában közpénzből vevődnek. Tehát ott megteheti az állam, az unió vagy bárki, hogy egy hosszabb távú kutatási siker reményében hatalmas pénzeket áldozzon arra, hogy az ehhez szükséges alapinfrastruktúrát kiépítse. Ez egy üzleti alkalmazás. Mi vész rá egy céget, hogy 100 millió vagy 200 millió dollárt kiadjon egy olyan gépért, ami hát sokba kerül neki. Egyes egyedül az, most megnézem, hogy oké, legalább ez működik. Az olaj- és gázkutatás drága dolog. Ezt legutóbb reggel tapasztaltam, amikor tankoltam a benzinkútnál, hogy én rajtam fizettetik meg, de azért ez sokba kerül nekik. Az, hogy egy fúrást elvégezzenek, egyetlen fúrásnak az elvégzése, az millió dolláros tételbe kerül. Egyetlen egy fúrás. És teljesen mindegy, hogy ez a fúrás a semmibe megy le, vagy a legjobb helyen találja el azt a rezervoárnak nevezett tárolót, a föld alatt meghúzódó hatalmas helyet, ahol a földgáz vagy a kőolaj bent van. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy minél kevesebbet kelljen fúrni. Emiatt végeznek méréseket, robbantanak, szeizmikus adatokat összegyűjtik, és megpróbálják szimulálni. Azt, hogy hol, hogyan helyezkedik el ez a föld alatt, megtalálni azt az ideális pontot, ahol érdemes belefúrni. Tehát lehet látni, hogy ha 10 fúrást megspórolnak egy-egy ilyen tároló feltárásánál, az már 10-20 millió dollár egyetlen egy helyen. Cserébe nagyon alapos méréseket kell végezni, nagyon sok adatot kell feldolgozni. Ez a nagyon sok, ez azt jelenti, hogy petabyte nagyságrendbe kerül egyetlen egy elvégzendő számításhoz az adathalmaz, amit föl kell dolgozni. És ha egy petabyte-nyi adatot kell feldolgozni, ez még a igen nagy gépeknél sem fér el általában jó ízűen a memóriában. Ehhez valamilyen komoly storage kell mögé. Komoly storage azon túl, hogy itt 10 petabyte volt, amit megvásároltak, 10 petabyte-nyi nagy teljesítményű diszkes storage. Én nagyon boldog lennék, ha valaki odajön hozzám az előadás után, hogy 10 petabyte-nyi szalagos tárolót szeretne venni, az is egy hatalmas még a mai viszonyok között. 10 petabyte-nyi olcsó SATA diszkekből összerakott tároló, az is hihetetlenül nagy, de az, hogy 10 petabyte-nyi nagy teljesítményű diszkes tároló, ez hihetetlenül nagy. De hát látszik, hogy ez megéri. Sajnos ezek nem egyesével jöttek, és szerettem volna kitaláltatni. Tehát ez az adat, aki egy kicsit otthon van a storage-ban, hogy a tároló garantált sávszélesség a tároló elérésnek, ez 270 gigabyte per szekundum, ezt mondjuk úgy, hogy csillagászati. Tehát egy darab nagyon jó vágású tároló rendszer, az mondjuk, ha 6-8-10 gigabyte per szekundumot tud írni vagy olvasni, akkor az már nagyon high-end. Tehát itt igen komoly elosztott tárolórendszer van, amelyik összességében ezt ki tudja szolgálni, de szükséges hozzá, hogy ezt az adathalmazt véges időn belül bevigye a gépbe. És erre szerettem volna utalni, hogy a kiválasztás szempontjai egy ilyen üzleti alkalmazásnak picit másak szoktak lenni, mint egy akadémiai szférában. Nem gyökeresen másak, de mint olyan a meteorológiánál is. Nem igazán érdekli őket, hogy hány teraflopsot tud az a gép, de az az időjárás előrejelző modell, amit futtatni kell, az fél óra alatt lefusson. Nekik azt számít, hogy minél hamarabb lefusson. Ha azt tudja a gép, akkor lehet, hogy kis sárga emberek számolnak benne, teljesen mindegy. Itt is az van a clusternek, legyen garantált teljesítmény eredménye, adott adathalmazon, adott szoftveren, adott időn belül lefusson. A tároló sávszélességről már volt szó, hát megvolt a teljesítmény korlát, valóban ez megavattos teljesítmény, nagyon nagy gép, máshogy nem megy. És egy érdekes volt, hogy minél kisebb helyen férjen el. Majd látjuk, hogy az ICE-X vagy ICE-X ezt is kiszolgálja, és ez is egy faktor volt a döntésnél, hiszen az adatközpontoknak a helye vagy kialakítása szintén nagyon sok pénzt igényel. Itt most az utolsó szekció jön, byte fülűek egyből tudják, hogy na most akkor a gyártó valami termékekről fog beszélni. Nem akarok én adatlapokat felolvasni, a táskában van ezekről a gépekről valami, teljesen fölösleges végigmenni. Egy-két érdekességet szeretnék csak mondani, ami visszautal arra, ami itt a jövő felé vezet. Ez az ICE-X, ez az a gép, amelyik a legújabb generációs ICE, ami egy létező termék, már a Totálnál is ez van, tehát a Totálisnál is ezt vették meg, sőt a legelső szlájdon a NASA-nak a petaflopsos gépe volt, azt is ugyanilyennek kell bővítették. Üzenet, hogy ez a új generációs ICE nagyon jól együtt él az előző generációs ICE-szal, tehát össze lehet őket egy rendszerbe tenni, és nagyon jól használható. A másik, egy másik termék, mindjárt szó kerül róla. Lássuk az ICE-X-et először. Tehát ez az eddig a tavaly évvégi állapotot tekintettük mainak a novemberi top 500-as listát, ez már az után van. Azt jelenti, hogy ez a gép már ötszörös teljesítmény sűrűséget hoz az előző generációs ICE-hoz képest, ami egy elég derék dolog. Lehet látni azt is, hogy egy regbe 53 teraflopsot bele lehet passzírozni. Ugye mostani, vagy előző generációs ICE-okban ilyen 10 környéki volt a maximum, ami belefért. Hogy működik ez? Új CPU-k vannak benne, ez az Intelnek a új CPU, vagy az AMD-i, mind a kettő belemegy. Silicon nem akarja letenni a voksát, döntse el a vevő, hogy melyiket találja jobbnak, mind a kettő belemegy. De hát az új CPU-k nem hoztak ötszörös teljesítmény növekedést, valami más huncutság is van itt. Nem csak a CPU gyártók dolgoznak, az SGI is. Lehet látni, hogy az infrastruktúra amúgy is újul, tehát egyel újabb InfiniBand összeköttetés van, ami nagyobb sávszélességet biztosít. És ugyanúgy több ezer nódig lehet ezeket skálázni, egyedül leginkább a pénztárca az, ami határozza ennek. Az előző ICE-ről a Gázoli mutatott már felépítést. Ennek az egész ábrának az a néhány üzenete, hogy ez a legkisebb egység, egy félreknyi, ilyen dupla, enclosure pernek hívják itt, dupla író, hogyha a régi terminológiát veszük. Ez csak arra utal, hogy ez a gazdasági észszerűség alsó határa, tehát 36 nódnál kisebb gépet ebből nem éri megvenni. Lehet, de nem éri meg. Ugyanúgy, ahogy az előző generációban beépített InfiniBand switch-ek vannak, azt jelenti, hogy első 36 nódot telerakja az ember, egy darab kábel nélkül backplane-en össze van kábelezve az InfiniBand, tehát nincsen kábel dzsungel, bármekkora rendszer van. Az egész nagy rendszereknél is jóval kevesebb a kábel, mint másod. Az csak hava tortán, hogy a tápegységek itt függetlenül skálázhatók a belerakott nódok és CPU-k függvényében. Röviden, ez egy olyan újdonság, ami a teljesítménysűrűséget növelte. Tipikus az, hogy két szoketes nódok vannak, ez kiforta magát. Két szoket, mellette memória, minél kevesebb dolog legyen rajta, HPC-re legjobb. Ez belefér egy blade helyre. Igen, ám mit gondolt a Silicon? Még egy ilyen nódot, egy kis offsettel odébb tolni a memóriát és a szoketet, és ezt rátenni a másikra. Lehet látni a képen, hogy ez két egymásba fordított nód, egy alsó, meg egy fölső. A memóriák szépen így egymás mellé, alulról, fölülről, mint a fésű illeszkednek. Tehát egyszerűen el lehetett érni azt, hogy egyetlen nód helyén, egyetlen blade helyen két nód van. És úgy, mint az eddigi gépeknél is, hogy a legnagyobb CPU-t is bele lehet tenni, tehát nincsen teljesítménykorlát, meg van oldva a hűtése is. A hűtésnek egy része ebben a új gépben lehet ilyen alaplapra bevezetett hűtési megoldás, tehát folyadékhűtési megoldás, mi lehetővé teszi azt, hogy ilyen blédekbe a legnagyobb GPU-kat is bele lehessen tenni. Még egyszer visszatérve a hűtésnek egy másik dimenziójára. A Siliconnak régi tapasztalata van abban, most már sok éve gyárt ilyen hordozható adatkonténereket. Ez elsősorban az internet szolgáltatóknál volt népszerű, ahol több ezer gép van együtt, és kicsi bárhova le lehet tenni, csak hálózat legyen hozzá. Ami ebben a pláne, hogy olyan teljesítmény, ez a power efficiency, power usage efficiency, tehát a bevezetett és a hasznosan felhasznált áramnak, vagy teljesítménynek az aránya 1,1-es egy ilyen konténernél, ami nagyon-nagyon jónak számít, sőt van ez az R változat, ami 1,06-os. Ennek az alapötlete az volt sok műszaki megoldás mellett, hogy egy kicsi zárt térben ott a gyártó mindent paramétert felügyelni tud, és ezáltal olyan megoldásokat tud használni, ami egy nagy adatközpontban nem elérhető, mert nagy légtér van, más gépek vannak, vegyes légáramlás van, nem lehet biztosítani. Az új generációs szuperszámítógépeknél ez a cella alapú hűtés, tehát amikor négy számolós reg és mellette két hűtőrek egy ilyen zárt cellát, ehhez hasonlóan környezetétől elzárt cellát fog alkotni, és úgy így kerül be az adott központban. És ugyanezt a paramétert lehet elérni. Egyet emelnék ki, meleg vízzel lehet hűteni. A meleg víz az 32 fokos bemenő vizet jelent. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk Magyarországon az idő 90%-ában azt a vizet nem kell hűteni, mert elég egy hőcserélő a kint a környezetben, és nem kell aktívan hűteni. Tehát a zöld számítástechnika irányában léptünk egy nagyot. Egy másik termék a Prism XL-nek nevezett gép, ez GPU. Ez GPU-ról szól, egy peta az még gombócból is sok, tehát hiába, hogy GPU azért az, hogy egy regbe egy petaflopnyi nyers számítási kapacitást bele lehet tolni, ez egy figyelemre méltó dolog, és ott, ahol a hely számít, tehát a helyfoglalás, ott ez jó. Lehet látni, hogy ebben 63 ilyen minimális alkotóegység van, amiket úgy hívnak, hogy stick. Ez, ami a képen látható, ez egy stick. De ez a stick, ez még két slice-ból, két szeletből áll, és egy-egy ilyen szelet jelent gyakorlatilag egy gépet. Ezen van egy dupla széles, teljes magasságú, teljes hosszúságú PCI slot a GPU-nak, a másikon mellette ugyanígy, és ezen túl van még egy őt kiszolgáló számítógép, itt lehet látni, egy egyszerű számítógép, Opteron CPU-val, memóriával diszkel, mindennel, ami kell. És ilyenből, ilyen stickből megy bele 63, tehát összesen 126 nód egy ilyen regbe. És ebből jön ki az, hogy egy petaflopnyi teljesítményt tud adni. Van azért fekete leves is, egy ilyen stickhez egy kilovattos tápegység van a GPU miatt. Tehát egy rack mondjuk valamivel több mint 60 kilowatt áramot igényel, de mondjuk a petaflop teljesítmény az, ha elrakjuk 5 rackbe, akkor is ennyit igényel. Ennyit már a tudomány és a technika újdonságaiból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha van kérdés, akkor állok elébe.
Kérdés. Zoli?
Azt szeretném megkérdezni, hogy ott volt az a 36-os szám, 4x9 darab szerver. 4x8 helyett 4x9 az új megoldás esetében. Aznak van valami oka, hogy nem 4x8?
Ez sajtóhuba. Tehát most már menjünk vissza. Én azt hiszem, hogy ez... Hol volt az? A 36... Azért, mert az InfiniBand switcheknek 36 portja van.
További kérdések vannak-e? Kiváló alkalom, hogy megpróbáljuk trükkös kérdésekkel sarokba szorítani a gyártó képviselőjét, Huncut gyártó képviselőjét. Ha nincs további kérdés, akkor szeretném megköszönni az előadást, és szeretném, hogyha te is elfogadnád a konferencia kis ajándékát.